Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, nagyon örülök, hogy legalább ennyien összegyűltünk, hiszen elkezdődött a nyár, ami azt jelenti, hogy ilyenkor kiürül a templom, csak ilyenkor az a félelem is elhatalmasodik a szívemben, hogy a templomba járó emberek számára is a nyár a vasárnapok nélküli időszak. Imádkozzunk azért is ebben a szentmisében, hogy akik szabadságra mennek, ne feledkezzenek meg arról, hogy az Istennel való kapcsolatunkban nincs szabadság. Ott szabadsági idő, így értem természetesen. Sőt, az Istennel való kapcsolatunkban csak szabadság van, éppen erről fogok majd ma az elmélkedésben is szólni. Ezt a szentmisét László testvéreinkért ajánljuk fel, tekintettel arra, hogy szabad számomra most a szentmisének a szándéka. Sokan vannak az én ismerőseim körében is, önök is gondoljanak László nevű rokonaikra, ismerőseikre. Értük, imádkozzunk ebben a szentmisében, hogy legyenek méltók keresztény hivatásukhoz, és gondoljanak sokszor Szent Lászlónak a példájára is, akivel kapcsolatosan Prohászka püspök úr állapította meg, László királyban lett a kereszténység magyar kereszténységgé. Sajátos, hogy minden egyes nemzet kereszténysége sajátos nemzeti vonásokat is hordozzon, különben erőtlen. Nézzünk önmagunkba és tartsunk bűnbánat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot? Hadd pusztíts el őket. De hozzájuk fordult és megfette őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá. Követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt. A rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel, kövess engem. Az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az ember egész élete során Jézus iskolájába jár. Vasárnapról vasárnapra valamit tanulunk ebben az iskolában, és reménykedünk abban, hogy egyre inkább alkalmassá válunk arra, hogy utánozzuk Krisztust. Mert hiszen Krisztus kereszténynek lenni annyit jelent, mint Krisztust utánozni. Az ókori atyák ezt így mondták latin szóval imitatio Christi. Sajnos magyarra ezt nem pontosan fordították le. Kempis Tamás is az ő könyvének ezt a címet adta, imitatio Christi, és magyarul ezt így mondták, Krisztus követése. Nem erről van szó. Krisztus utánzása. Vagyis ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt, mondja Pál apostol. Lelkünket szabadítja fel Jézus. Azért, hogy tudjuk őt utánozni. Igen nagy ára van ennek a szabadságnak, amire minket Jézus elvezetett, és a Krisztus utánzás végeredményben ezt jelenti, hogy fölfogjuk-e, mit jelent ez a szabadság, amire bennünket eljuttatott Jézus. Múlt vasárnap arról elmélkedtünk, ismerjük-e Jézust. Mi keresztények, akik magától értetődően beszélünk Istenről, Jézusról, kereszténységről, vallásról, ha visszaemlékeznek azok, akik múlt vasárnap is itt voltak a templomban, bizony egy-két olyan szemponttal szembesültünk, amik megszégyenítettek bennünket. Valójában ismerjük-e azt a Jézust, akinek az utánzásáról lenne szó? Mert hiszen az ő jelenléte általunk van itt a világban. A mai vasárnapon egy másik kérdésre kell válaszolnunk. Utánozzuk-e Krisztust? Vagy engedjünk meg egy ilyen enyhébb kérdést, követjük-e Krisztust? Sajátos keretek között beszél Jézus az ő utánzásáról, követéséről ebben a mai bibliai történetben, és már ez is fölkeltheti a figyelmünket, hiszen azt halljuk, hogy a szamáriaiak területén megy át Jézus, ugye a zsidók meg a szamaritánusok szemben álltak sajnos egymással, és ez is megdöbbentheti az embert, hiszen a szamaritánusik is az egyistenben hittek, meg a zsidók is az egyistenben hittek, és micsoda fájdalom, ha belegondolunk ebbe, ez az egyistenbe vetett hit sem volt elegendő erős ahhoz, hogy egymással békességben legyenek. Hát akkor mit akartak? A különbözőség az erősebbnek tűnt a szamaritánusok meg a zsidók között, mint az egyistenbe vetett egy hitük. Ijesztő valójában. Hát mit akarunk akkor a világunkkal, ha ugyanarra az Istenre hivatkozunk, és a különbözőségek ezt el tudják valamiképpen sodorni, és a különbözőségek képesek falakat emelni közénk. Egyébként sajátos volt, ugye a szamaritánusok azért nem fogadták be Jézust, korábban már befogadták. Jó emberek voltak ők. Ők a szegények közül valók voltak. Azért nem fogadták be, mert Jeruzsálembe ment. Ha nem Jeruzsálembe ment volna, akkor nincs probléma. Hát a probléma ebből adódott, és Jézus maga is válaszol, hogy nekik mi okozott problémát. Az, hogy a szamaritánusok ugyanazt az egyistent imádják, akit nem ismernek, mondja Jézus. Mi meg ugyanazt az egyistent imádjuk zsidók, akit ismerünk. De hát ezt a szamaritánusok nem fogadták el, és ezért volt egy ilyen embertelen válaszuk az apostoloknak, és akkor az apostolok azt kérdezték Jézustól, hogy csapjon-e beléjük a ménkű. Pusztuljanak el az ilyenek. És mit mond Jézus? Nem tudjátok, milyen lelkület van bennetek. Én nem azért jöttem, hogy elpusztítsam az embereket. Jézus úgy tűnik, hogy a kisebbséggel szembeni, vagy a kisebbségek részéről történő eltorzulásokat, túlkapásokat megengedőbben nézi Jézus, mint övéinek a helytelen, iránta való helytelen szeretetét. Ez is egy érdekes kérdés lehet a mi számunkra is. Éppen tegnap temettük el Bulányi atyát. Annyi egyházi ítéletet hoztak vele kapcsolatosan. Miért? Úgy tűnik, ő, aki ugyanazt az egy Krisztust hitte, amit a hivatalos egyház képviselői, mégis, mert bizonyos kérdésekben másképpen gondolkodott, ezért ez elegendő volt arra, hogy megépüljenek a válaszfalak. Legalább a halálában annyi megtörtént, hogy a piarista család sírkertjében a piarista testvérei közé temették el, és talán a hangulat az egyházi vezetőségnek a gondolkodása is megenyhült. Na de nem így kellene mindennek lenni. Hiszen miről van szó? Ki győz? A szamaritánusok meg a zsidók ellentéteire, ha gondolunk, és mindenfajta ellentétekre ebben a világban, ki győz? Erők feszülnek egymásnak. Az győz, aki jobban bírja emberséggel és szeretettel. Az győz. Nem aki erősebb. Nem aki hatalmasabb. És Jézusnak ez az üzenete. És a szabadság is ezt jelenti. Az a szabadság, amire Jézus bennünket elvezet, amit talán így lehetne nagyon egyszerűen összefoglalni. A gyöngeségben erő. Erős az, aki nem él vissza az erejével. Erős az, aki nem él vissza a hatalommal. Erős az, akit nem lehet megkötözni emberi kötelekkel, hanem akinek számára a legfontosabb, amit az Isten mond és az Isten akar. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint embereknek, mondták az apostolok, amikor a világi hatalom megveszőzte őket. Mit jelent Krisztus utánzása? Élni ezzel a szabadsággal. És ebben a szabadságban győzni. Bár a világ erősebb, bár a világ kezében van a hatalom, számtalan emberi kötelékek kötöznek meg bennünket, mégis ebben a szabadságban összetartozni Krisztussal. És akkor figyeljünk ennek a evangéliumi példázatnak a Három mozzanatára. A szamaritánusok meg zsidók ellentéte kapcsán beszél Jézus erről. Szól nekünk. Szól hozzánk, hogy ne történjen meg a mi életünkben, ne történjen meg az egyház életében az, hogy az erő oldalára akarunk állni, a hatalommal kacérkodunk, mert nagy veszélyt jelent, és ezzel visszaélhet az ember. Tudjuk elfogadni, hogy mekkora erő van az erőtlenségben, mekkora lehetőség van a hatalom nélküliségben. Ugyanakkor, ha megadja az Isten az erőt, akkor meg tudjuk mutatni, mit jelent a gyengéket erősíteni. Ha megadja az Isten a hatalmat valamilyen formában, valamilyen szinten, akkor mit jelent ezzel vissza nem élni, hanem azokat gyámolítani, akik kiszolgáltatottak. Az első mozzanat ebben az evangéliumi szakaszban, oda megy egy fiatal ember Jézushoz, követlek téged bárhová mégy. És akkor Jézusnak van egy elég hűvös, majdnem, hogy idegen válasza. A rókának odúja van, a madaraknak fészke, de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét. Meggondoltad ezt? Gondoltál arra, mit jelent hozzám tartozni ebben a világban? Hiszen Jézusnak ez a Jeruzsálem felé vezető útja a kereszténységnek az útja, és az egyház története során ez ismétlődött, és ismétlődik, és a világ végéig így lesz. Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy az ember el tudja azt is viselni, hogy nem értik. El tudja még azt is fogadni, hogy kigúnyolják. El tudja még azt is hordozni, hogy kizárják a köreikből a világiak. Fölmértük. Nem arról van szó, hogy ez a kívánatos, de tudomásul kell vennünk azt, hogy Jézussal nem tud mit kezdeni a világ, mert az erő az érvényesülni akar, a hatalom gyakorolni akarja a hatalmát, és sajnos e világi szemlélet szerint ez nem az életet szolgálja. És pontosan ebben a világban elfogadni mindazt, ami a Jézushoz tartozásunkkal kapcsolatos, jelenti a szabadság megjelenését és megnyilatkozását ebben a világban. A másik, Jézus felhívását hallja. Kövess engem! És akkor ez a fiatal ember azt mondja, bizonyára megérintette a szívét, engedd meg, hogy eltemessem apámat. És Jézus megint furcsa választ ad, hagyd a holtakat a holtakra. Ez azért érdekes, mert a zsidó erkölcs szerint elsőbb volt és mindent megelőző a szülőkről való gondoskodás. Most, ha a mai fogalmakat használnám, akkor azt mondanám, hogy három generációs vagy több generációs családban éltek a zsidók. És az ő erkölcsi felfogásuk szerint az ősök tisztelete, a szülők tisztelete az legelső helyen van. Jézus ezt a erkölcsöt akarja átírni, szó sincs róla. Hanem azt akarja ezzel Jézus kifejezni, hogy az Istennel való kapcsolatunkat, a vele való kapcsolatunkat úgy kell értelmezni, hogy még ezt is megelőzi. Ez van, de ezt is megelőzi, mert mindenek előtti és mindenek fölötti a hozzátartozás. Átgondoljuk akkor, amikor a Krisztus utánzásról van szó. Krisztus megjelenítéséről ebben a világban. Egyébként hadd mondjam azt, hogy az is zsidó gondolat ebben a világban, hogy létrejöttek idős otthonok, meg szociális intézmények, kevésszer gondolunk erre, mert ő számukra nagyon fontos volt az ősökről való gondoskodás, de aztán annyira elvilágiasodtak, és pogány lelkületűek lettek, hogy ez terhes volt a számukra, ez a hitetlenségnek a jele, de azért valami megmaradt ebből a bibliai felfogásból, hát akkor létesítsünk olyan intézményeket, ahol ezekről az emberekről gondoskodnak, és más értelemben hozunk áldozatot. Ez egy olyan mellékút. Szociális intézmény, idős otthon, nem embernek való. Az embernek a helye a családjában van. Akkor is, ha megöregszik. De hát nincs mit tennünk, én is ma délután is megyek két idős otthonba is misézni. Nincs más megoldás, mert a világ ilyen lett. Pogány. Menekül ezektől a feladatoktól, meg terhektől, amivel ez jár. Hálátlan. No, Jézus minden esetre azt mondja, a Krisztus követés ezt jelenti, hogy az Istennel való, a vele való kapcsolat mindenek fölötti. Még ezt is megelőzi. És a harmadik, Jézus szintén egy sajátos választ ad az illetőnek, aki az eke szarvára tette a kezét, az ne tekintgessen hátra. Ugye, vidéki fogalom, azt az ekét, főleg abban az időben ez fa eke volt, azt tartani kellett, hogy ki ne vesse a kő, és hogy megforgassa a földet, de nem lehet tekingetni ide-oda. Teljes figyelemmel kell lenni. Ez megint sajátos. Aki Jézushoz csatlakozik, az ne tekingessen jobbra, balra, hátra. Aki az ige hirdetést vállalta, a Jézusról való tanúságtevést vállalt, és ez nem a papok dolga. Minden kereszténynek az ügye és dolga, annak ezzel tisztában kell lenni. Talán így mondhatnám sajátosan, annak együgyű emberré kell lenni. Annak csak egyetlen ügye lehet. Az Isten ügyének a szolgálata, ami az emberek szabadságát szolgálja, és az emberek életét. Csak hát ez áldozattal jár mindenkinek. Bizony, el kell ezen is gondolkodni, nagyon sokan vagyunk mi keresztények is, akiknek mindennél fontosabb a szabadidő, mindennél fontosabb az, hogy hogyan töltsük el a szabadságunkat, mert ennek kultusza van különösen, hiszen ma már körülbelül hetenként 2,5 nap minimum a szabadságos idő, mert pénteken délben lehúzzák a rolót, aztán ez tart hétfő reggelig, majdnem, hogy délig, mire újra beleállnak. És annyira fontos ez. Csak tudják, testvérek, akinek ezek annyira fontosak, hogy nekem mennyi szabadidőm van, hogy én azt hogyan töltsem el, az ilyen embernek nem lesz figyelme a bajban lévőkre. Neki ez lesz a legfontosabb, hogy ezt miképpen szervezi. Akinek mindennél fontosabb a jóléte, annak a szervezése, az a legkevesebbet fogja tenni a szegényekért, a bajban lévőkért. Ezek elgondolkodtatók. Ha igazán Isten ügye a mi ügyünk, akkor ne tekingessünk állandóan, hanem fontoljuk meg, mit is jelent az, hogy egy Istent hiszünk. És ez az egy Istenbe vetett hit egybe kapcsol bennünket mindenkivel. Ezen a mai vasárnapon gondolkodjunk valóban ezen el, hogy utánozni akarjuk-e, tudjuk-e, készek vagyunk-e erre. Isten segítsen bennünk. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Az apostolok, a szamaritánusok helytelen viselkedésére helytelen választ szerettek volna adni. A rosszat rosszal viszonozni. Sajátos a mi emberi gondolkodásunk. Oly sokszor kérik számon az egyházon, hogy miért nem keményebb. Például az elmúlt évtizedekben a Lefebvre ügy, második vatikáni zsinat időszaka. Miért nem volt keményebb az egyház, vagy Küngel szemben, kinek furcsa tanai vannak, miért nem keményebb az egyház? Oly sokszor számon kérték. Ugyanakkor itt vagyunk mi a magunk ügyével, Bulányi atyának az ügyével, itt meg miért volt olyan kemény az egyház? Hát ki tud itt igazságot tenni? Egy dologról van szó, testvérek. Mindegyikünknek önmagának kell eljutni a szabadságra. És ez egyszerűen azt jelenti, hogy a rosszat nem viszonozzuk rosszal. Az győz, aki jobban bírja szeretettel és emberséggel. Ez mindenkinek magán küzdelme. Ezzel foglalkozzunk. És ne állandóan azzal, hogy ki miért tesz úgy, ahogy, vagy az egyház miért úgy, ahogy, miért nem másképpen. Ezek gyermekdedi játékaink. A Krisztus imitáció az halálosan komoly. A világ sorsa függ rajta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Szeretném kérni a testvéreket, most a szentáldozás előtt egyszer-kétszer már megtettem az elmúlt hónapokban, a szentmisén való jelenlét, az nem automatikusan jelenti az áldozást. Erre lelkileg föl kell készülni. Aki például a vasárnapi szentmiséket mulaszt, de éppen ma itt van, vagy az kell, hogy a lelkét egy szentgyónásban rendbe tegye. És egyáltalán csak úgy lehet ez üdvösségünkre, ez az étkezés, ha állandó bűnbánattal, szentgyónásokkal rendben tartjuk a lelkünket. Gondoljunk erre. Mikor először erről szóltam, akkor többen megjegyzést tettek. A szentáldozás nem ostyanyelés. A szentáldozás Krisztussal találkozás, és ennek vannak feltételei. Ez a Krisztussal azonosulás. Gondolkodjunk mindannyian ezen el. Inkább ne áldozzon az, aki lelkileg nem készült erre föl, vagy mulasztásai vannak, mint az, hogy áltatja magát. Remélem, nem érti félre senki. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet bemutattunk és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szeretném megköszönni a testvérek nagy lelkű adományait az Árvíz károsultak részére múlt vasárnap gyűjtöttünk. Sajátos helyzetben van az ország, szinte mindenki megmozdult, olyanok is, akik egyébként nem, különböző szervezetek, különböző intézmények, szinte mindenki akar valamiképpen jót tenni. Ez nagyon-nagyon nagy jelentőségű. Azt hiszem, hogy erkölcsi fejlődésünk mutatója. Köszönöm szépen a múlt vasárnapi gyűjtést. Sajnos megint ilyenről kell beszélnem. Nem szívesen teszem. Jövő vasárnap is lesz gyűjtés. Jövő vasárnap Péter filléreket gyűjtjük. Ez az a pénz, amit a Magyar Egyház elküld Rómába, és ebből mindig valami nagy közösségi célt valósítanak meg, általában nagyon szegény földrészek megsegítésére fordítják. Ahogy már a Szent Mise elején is mondottam, ma Szent László királynak van az ünnepe, ugye vasárnap lévén háttérbe szorul a megünneplése. Gondoljunk László királyra, aki hatalmas vezére volt a nemzetünknek, és egy nagyon egészséges kapcsolatot létesített Rómával, amelyben helye volt az engedelmességnek és a függetlenségnek is. Isten éltesse a László nevű testvéreinket. Kedden Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe lesz. Aki tud, szentmisén való részvétellel ünnepeljen. Pénteken Sarlós boldogasszony ünnepe. Sajnos láthattuk a televízióban, hogy Békés megye néhány településén már megtörtént az aratás. A jég elvitt szinte mindent. Ember tervez. Ez az, amit a városi embereknek egy kicsit át kellene gondolni. A falusi ember mindig kockáztat, a falusi ember mindig előlegez, aztán vagy lesz eredménye, vagy nem. Nem a erőfeszítéseinek, a függvényeképpen, hanem sok minden más tényező miatt is. Ha erre még rásegít esetleg egy rossz koncepció, akkor az még tragikusabbá teszi a helyzetet. Sallós boldogasszony, tiszteletére mutatjuk be a szentmisét, pénteken imádkozunk, hogy ami termés megvonat, legyen elég nekünk. Szombaton Szent Tamás apostol ünnepe van, ennyi mindent fölírt nekem Teréz nővér, hogy ezt mind nekem el kellett mondani, mert ő a lelkiismeretem, ő figyelmeztet ezekre mindig. És van még egy nagyon-nagyon fontos üzenet, holnap ünnepelni fogunk, Gellér testvért ünnepeljük. Sajnos már 50 éves. Hát ezért kell megszületni a gyerekeknek, hogy a betegápoló irgalmas rendben is legyenek utódok, mert csak abból lehet meríteni, ami van. Aki nem született meg, arra nem lehet számítani. Holnap az esti szentmisét, aki tud, ünnepeljen velünk együtt, érte mutatjuk be, vele együtt köszönjük meg az életét. És a nagyon-nagyon fontos szolgálatát, a kórházunkban a legnehezebb feladatot végzi, és örömmel mondhatom azt, a hozzátartozók visszajelzéseiből emberfeletti odaadással. Az életük legutolsó szakaszában lévő betegek ágyainál tevékenykedik ő, és ezek az emberek vannak legnehezebb helyzetben, hiszen ők már nem fognak meggyógyulni. Őnekik csak abban tudunk segíteni, hogy kevesebb legyen a fájdalom, könnyebb legyen a kereszt, és emberhez méltó módon éljék ezeket a igen-igen súlyos terheket jelentő napokat, és emberhez méltóan halljanak meg. Gellért ezen a területen mintaszerűen, példaszerűen dolgozik, úgyhogy lesz mit megköszönni a Jóistennek holnap, aki tud, ünnepeljen velünk együtt. És ehhez kapcsolódva még egy dologról szólnék. Elsején, július elsején lesz egy nagy ünnepünk itt kórházunkban, hiszen 10 évvel ezelőtt, július elsején éjfélkor, 0 órakor vettük át az intézményt, ijesztően kemény feltételek mellett adták vissza. Mi mindent kértek, ami teljesítendő volt, hogy egyáltalán visszaadják azt, ami a miénk. Aztán utána pedig elkezdődött ez a 10 esztendő, és kegyetlen terhet rótak ránk azzal, amit műveltek. Hiszen a mi kórházunk még ráadásul diszkriminatív módon számtalan hátrányt is kénytelen volt elszenvedni. Jelen pillanatban gyakorlatilag ingyen gyógyítunk. Iszonyú veszteséggel. És már több mint 4 milliárd forintot fordítottunk arra, hogy egyáltalán működjön a kórház. Július 1-én Isten segítségét kérjük, egy nagy ünnepség lesz, hogy tudjunk tovább lépni. És reménykedünk abban, hogy ilyen többé nem lesz, mint amit magunk mögött hagytunk. Hiszen ma annyit engednek dolgozni, ami körülbelül 20-22%-a a 10 évvel ezelőttinek. Tehát 1/5. És ennek a 1/5 munkának kell eltartani ugyanazt az intézményt. Szinte kivéreztetésre megy a játék. És közben önök jönnek a betegek, és hát maguk irgalmasok. Valójában mindenkinek azt kellene mondanunk, hogy az, hogy befogadjuk önöket, ez nekünk veszteség. Egyébként egy csomó kórház egyszerűen nem fogadja el a betegeket, mert nem tudja ingyen ápolni őket. Ki fizeti meg? Majd önök megfizetik persze az állami kórházak esetében az összes veszteséget. A mi kórházunkért egy fillért se adtak, se önök, se a magyar társadalom, sem a magyar adófizetők. Visszaemlékezem arra 10 évvel ezelőtti éjfélre, amikor Csaba meg a Miki szedték le a régi táblát a kórház homlokzatáról, és tették fel az újat, fényképek örökítik ezt. Mekkora lelkesedés és öröm volt bennünk, Nem gondoltuk, hogy 10 év alatt ennyire tönkretesznek bennünket. Reménykedünk, hogy jobb idők jönnek. Persze erre már azt mondják, hogy én politizálok. Ez egy döbbenetes dolog. Tegnap előtt is volt egy esküvő, és ennyit mondtam, hogy Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, hát ő nem vette le a kezét rólunk. Erre az esküvő után valaki nekem jött, hogy maga ne politizáljon. Közben, ugye, ezt már említettem, egy könyv készül jelenleg a kórházunk ellen, személy szerint ellenem, hogy miért adták vissza az irgalmasoknak a kórházat. Ez a téma. Most ki politizál meg, hogy meg, ugyan kérem. Isten éltesse a Gellértet, holnap érte imádkozunk. Egy ilyen nehéz helyzetben bátorítsuk őt. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.